napközben.
Elég egy fertőzött kesztyű vagy zsebkendő is a HPV vírus terjedéséhez. Szeptemberben ismét lehetőség nyílik a 7. évfolyamos lányoknak és fiúknak beadatni a humán papillomavírus elleni védőoltást.
Ilyen korban már ideális beadni a lányoknak. Ugye mielőtt a szexuális életünket megkezdjük, azelőtt kell beadni, úgy tudom.
Önkéntes, térítésmentes és lányoknak, fiúknak egyaránt ajánlott. Hogy miért, arról is kérdezem a szakértőnket, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Várom Önöket.
Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban.
Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor, a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádiószínház.
Lackó Géza, Pest és a nők, Juliet mama.
Ember dolog ez a riporteri kutatgatás. Akár tények, akár titkok, legfőképpen pedig emberi sorsok titkai után. Milyen más 20 éves korban verset írni a szabadságról, aztán kimenni a segesvári síkra és rohanó kozák lovak patái alatt meg is halni a szabadságért. Az is férfias mulatság nevető vagy dühöngő embereket egymásnak ereszteni a színpadon, és bozontos ifjú fejjel hajlongatni a tapsoló nézőtér felé. De a riporter, mint könyvben a lapok, úgy fordulnak felénk az idegen sorsok, és munkánk leteltével úgy fordítjuk őket tovább. Juliet mama sorsa is csupán egy a sok közül.
16 múltam, akkor kerültem Pestre. Apám anyám paraszt volt, persze akkor még én is. Hajnaltól estig mindig csak a dolog... Látástól vakulásig csak az ment, siess, Juci. Abban az időben, ha ez most nem is látszik rajtam, Juci voltam én. Szőke, varkocsos, kékszemű, hát igaz a szemem most is kék, de a hajam, na. Mindegy. Libát őriztem, makkot szedtem, kukoricát törtem, tettem, amit parancsoltak. A nap hosszú volt, az éjszaka rövid, ha akartam volna, se alhattam volna eleget. Hát, de akkoriban nem is nagyon akartam. Nem az álom csábított. Inkább csak az álmodozás. A városba szerettem volna mindenáron. Addig-addig képzelektem, még egyszer csak vettem a kis batyumat, elindultam Pestre szolgálni.
Mi nálunk volt az első helye? De amint tudom, az utolsó is. Nem akarok én semmi rosszat mondani róla, nem is mondhatnék, de tudja, én valahogy már a bemutatkozás pillanatában is sejtettem, hogy nem mi nálunk fog ez a lány megöregedni. Hallott már olyat? A Juci még főzni sem tudott. Nem baj, gondoltam, kitanítom én szobalánynak. Úgy is lett. Az uram neves kereskedő volt a belvárosban, megengedhettük magunknak. Legalább pukkadtak a barátnőim. Takaros volt, tanulékony, dolgos, eléggé megszerettük. Tőlünk mindent megkapott, nekiadtam a viselt ruháimat, cipőt, kalapot, még kesztyű is jutott. Vasárnap délután flangérozhatott a ligetben, vagy akárhol, mit tudom én, úgy nézett ki, mint valami kisasszony.
Tudja, kedves uram, akkoriban még nem ilyen egyforma gúnyákban jártak az emberek. Az öltözet világosan megmutatta, ki hová tartozik? Juliettet, azaz, hogy Jucit, mert még csak Juci volt, akárki úri kisasszonynak, de legalábbis polgárlánynak nézhette. Mint ahogy én is. Persze, mert a nagyságájának levetett holmiát hordta. Ha tudom, hogy cseléd, talán meg se szólítom.
De megszólította, szerencsére. Juliet mama kanyargós indás története épp úgy, mint ez az irodalmi köntösbe bújtatott újságírói kíváncsiskodás, másképpen meg nem születhetett volna. Ezt hívják sorsfordulatnak.
Mintha ma lenne. Úgy emlékszem arra a vasárnap délutára. Őszeleje lehetett. A barokkaldi cirkusz előtt bámultam a bohócokat, azok két előadás között mindig ott bolondoztak, csak úgy kecscsinálónak. Ha, reklámnak. Na. Szóval, a barokkaldi előtt átsorogtam, mikor mellém lépett, és azt kérdezte, befizethet-e a barlangvasútra. Később meghívott uzsonnázni, amikor is már a harmadik mondatába azt fűzte hirtelen, hogy tudok-e táncolni. Na hiszem, a mi falunkban svábok is laktak, meg rácok is. Hogy ne tudnék táncolni, nem csak csárdást, de valcert, meg kólót is. Figurással. Na, jó. Azon túl együtt jártunk a Lizsébe. Ezt is tőle tudtam, hogy a Városliget az Lizsé. Meg egyáltalán sok mindenre tanított szép lassacskán. Művelődtem általa, de nyulkálkodásról szó se volt. Kitapasztaltam, hogy rendes férfi ember ez. Veszködik persze ő is a lány után, de csak módjával. Kinyílt már akkor a csipám. Nem tehetett velem akármit. Vagy mégis.
Bemutatkoztam én rendesen, Král János. Hanem azt elfelejtettem neki megmondani, hogy ez csak a nappali nevem. Esténként Gigi-nek hívnak. Ma már ugye idős ember vagyok. Másképpen látom a dolgokat. De azzal se hozakodtam elő, hogy táncművész a hivatásom. Pedig csak elsőrendű lokálokba szerződtem. És az időben is egy nagyon elegáns mulatóhely műsorán szerepeltem.
Az kiderült tehát, hogy Král úr, bocsánat, Gigi, vagy nem is tudom hirtelenében, hogyan nevezzem, jót akart Jucinak. Finoman bánt vele. De jót akart magának, már mint saját magának is. Végül meg is kapta. Azon az éjszakán, amikor a megfelelően ügyes hadmozdulatok sorozatának eredményeként először léptek fel együtt a lokálban, mint akrobata táncosok, The Chemidoffs. Ami közben történt, azt nem nehéz kitalálni. Juci kilépett a kereskedőjéktől, hogy úgy mondjam magánzó lett, aztán közös háztartásbeli, végül artistáné, helyesebben artista nő, értve alatta, hogy művésznő. Egy szóval olyan társadalmi tényező, aki nappal saját sovány fűztjén, éjszaka meg finom urak finom pezsgőjén él.
Nem sokat aludtam abban az időben. De baj az? Majd alszom, ha öreg leszek, gondoltam. Mikor parasztlány voltam, akkor sem aludtam sokat. A szolgáló is később fekszik, korán kell. Az artista nő meg éppen a legnagyobb virrasztó. Ezért nappal alszik. Hát, már mint a többi. Ha én bizony fölkeltem, mert szerettem délben korzózni, délután kávéházban üldögélni, még akkor is, ha reggel 8-kor feküdtem le.
Megírhatja, kérem, amit inkább csak mi artisták tudunk, hogy külföldön mindig kevesebbet alszik az ember, mert erősebb a munka, több a látnivaló. Ne csodálkozzon, kedves uram! Külföld! A Chemidoffok igen jó szerződéseket kaptak. Pest után Brünn, aztán Prága, Maris Ostrau, Pozsony, Bécs, Hamburg, Zágráb és Arad.
Maguk privátok nem is sejtik, hogy milyen gyorsan múlik az idő ott, ahol nem mérik. 17 évesen még pályakezdő béka voltam. 18 évesen már művésznő, 28 évesen vétjuk. Na de ott még nem tartunk. Szóval, mire megszoktam a mindennapi kölni vizes fürdőt, franciául is megtanultam annyit, hogy fokozott pezsgőfogyasztásra és ok nélkül való bőkezűségre buzdítsam a palit, értve alatta, nem tudná, a vendéget. Aztán jöttek az évek, úgy, ahogy az előbb mondtam. Eleinte Gigivel dolgoztam, később, mikor jobban szaladt a szekér, ott hagytam, és szólótáncos nőként működtem mindenfelé Európában, jobbára Kelet-Európában. Tűnzököltem, amíg lehetett. Egyszer csak nem kaptam szerződést.
Mink már elég régen vagyunk itt házmesterek, de mikor idevett bennünket a szegőméltóságos úr, az övé ez a ház tudja, akkor a Juliet nagysága már régi lakó volt a második emeleten. 5 szobája volt nekie. 4-ben mindig olyan csirkekorú forma fiatal művésznők laktak az 5., udvariban pedig ő maga. Rengeteg minden plagát, meg ez az legyező, mi egymással volt tele a szobája, alig lehetett mozdulni benne. Pedig látogatták ám sokan, olyan régi kollégája félék, meg előkelő urak, bundásak, mi egymás. Bár járt a szóbeszéd, hogy nem is csak a Juliet nagysága kedvéért jöttek a vendégek. Azok nagyobbára mindig személyazonosak voltak, csak a leánkák változtak egyre másra, ugye, ahogyan a műsor is változott, amikben szerepeltek. Na, egyszer csak fölmondta a lakást, elköltözött. Nem is tudom hová. Többet róla nem hallottam. Mást mondani nem tudok.
Özvegy Weinburnénak hívnak. Na de ne írja ki a nevemet. Nem, mintha félnék valamitől is. Az én koromban. 80 éves vagyok, fiacskám. De minek az a nagy nyilvánosság? Maradjak én csak Pepi néni. Mindenki Pepi néninak hív. Na, szóval a Julietről? Na, hát, az elég régen volt már. De csak a lábaim rosszak. Az agyam még mindenre emlékszik. Eleinte úgy tűnt, nincs vele semmi baj. Vagyis mi a többi házbeli lakók nem vettünk észre semmit. Ám ahogy múlott az idő, egyre jobban kidomborodott a valóságos helyzet. Hogy finoman fejezzem ki magam, aki elfáradt, ugye, az a kerítésre támaszkodik. Hát mondhatom, a Julietta nagyon elfáradt. Nem akartunk mi a hatóságokhoz jelentgetni. Nem olyan ház ez. De persze zavarta a közérzetünket a második emeleti lakás fölött láthatatlanul is égő piros lámpa. Érthető, amit mondok? A Babos Gejza ügyvédet kértük meg, hogy beszéljen a ház tulajdonossal. A szegő méltóságos meg inkább visszafizette ennek a Julietnek a negyedéves házbérét, és akkor mindjárt felmondott neki. Hát el is költözött, nem hallottunk róla azóta. Ha eféle hölgy eltűnik, nincs az a rendőrség, lokáldirektor, rokon, aki a nyomára tudna akadni.
Csak hogy Juliet, persze azóta már régen Juliet mama, nem tűnt el. Lőrincen lakik, és Pesten dolgozik. Lőrincen egy viskóban lakik, és Pesten egy lokálban dolgozik. Persze lakni és dolgozni igen tág fogalom. 5 szobás lakásban csak ugyan laknak, akik ott laknak. De lakásnak nevezhető-e az, ha valaki reggel 8-kor ér haza, reggelit készít 2 személyre, takarít, délben megfőzi a vacsorára valót, akkor aztán ledől a konyha sarkában egy vaságyra, aztán villamosra ül, és este 8-ra benn van a lokálban, ahonnan csak 12 nyúlós, végtelen óra után szabadul. Az a másik személy pedig, na, de ne vágjak a dolgok elébe, úgy is kiderül a végén.
Igen, enyém a kék macska, de nem szeretem, ha lokálnak mondják. Annak ma olyan ózsdi csengése van. A kék macska egyszerűen mulató, vagy bárha így jobban tetszik. A Juliet mama? Igen. Már több éve, hogy nálam dolgozik, és mondhatom, teljesen meg vagyok vele elégedve. Pontos, megbízható. Este 8-ra mindig hajszára érkezik, rendbe teszi a pincében a lányok öltözőjét, és el van velük reggelig.
Micike vagyok. Mint valamennyien nagyon szeressük a Juliet mamát. Nem is tudom, mi lenne velünk, ha ő nem vigyázna ránk. Ha kell egy zikkerhegytű, hát neki mindig van. Aki meleg vizet kér, annak meleg vizet ad. Aki forrót, annak forrót visz. Meg mikor a műsor már folyamatban van, meglátja ám, ha valakinek nincs rendesen felvéve a kosztümje, vagy lóg a haja, ferde a harisnyája, vagy valami ilyesmi. Aztán ő lögdösi a színpadra, aki nagyon elábrándozott. Mert mink is szokunk ábrándozni. Tű és cérna is van nála. Hát, ha éppen kell valamire. Mondom, nagyon szeressük őt. És akárkinek sincs olyan érdekes, izgalmas múltja, mint ő neki. Ha ráérünk, meg ő is ráér, mesélni szok. Csak győzzük hallgatni.
Talán csak azt mondhatnám, néha idegesítő, hogyha egy perc ideje van, már alszik. Összehúzza magát a kis sámlián, és alszik. De hát tudja, öreg, és nehezen bírja az éjszakázást. Azt mesélik, hogy valamikor ő is szakmabeli volt. Lehetséges. Ameddig tisztességesen elvégzi a munkáját, hadd aludjon, ha ráér.
Könnyű volt nekem fiatalnak azzal áltatnom magamat, hogyha majd megöregszem, alhatok, amennyit akarok, mert az élet a fiataloké, és nem él az ember, ha alszik. Könnyű volt. De azóta történt egymás. Például, hogy abban az időben, ami az ötszobás lakás és Lőrinc között eltelt, a természet rendes útján lányom született. Ő miatta van, hogy öregkoromra se alhatom ki magamat. Főzök, mosok, takarítok rá. Azt akarom, legyen meg mindene, és hogy mindene rendben legyen. Szép. Szép, és elég mulatságos volt az életem, de a lányomnak más sorsot szánok. Mást. Nem lokált, és nem nagy világot. A félvilágot meg pláne nem. Járjon csak hivatalba gép és gyorsírni. Aztán, ha eljön az ideje, menjen férhez egy becsületes könyvelőhöz. A kék macskában nem is tudják, hogy lányom van. Hogy ne. Jó lenne a friss csemege. Nem. Inkább éjjel a lokál, inkább, hogy nem alszom, pedig Istenem, milyen nehéz néha felemelni a bóbiskolni akaró fejemet. Majd, ha már mindennek vége, alattuk éppen eleget. Vagy a tisztelt újságíró úr nem így gondolja?
Juliet mama. Lackó Géza írását hallották. Szereplők voltak Juliet Margittai Ági, riporter Szerednyei Béla, nagysága Gordon Zsuzsa, Gigi Csíkos Gábor, házmester Estót József, Weinwurmné Lorán Lenke, tulaj Lukács Sándor, Mici Csellár Réka. A felvételt Liszkai Károly és Diósi Sarolta készítette, zenei munkatárs Szakács Emese, a rendező munkatársa Kuna Mátyás, szerkesztő Vágó Péter, rádióra alkalmazta és rendezte Csajági János.
A hangfelvétel 1995-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A következő részt most hallgathatják meg.
A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Lackó Géza, Pest és a nők. Hol mászkál ez a lány?
Szóval nem mondja meg?
Nem mondhatom meg, Béla.
Nézze, Edith, én pedig itt jelentem ki ezen a rohadt utcasarkon magának, hogy akkor többet nem lát. Szóval? Hát akkor Isten vele. Isten vele!
Hajne, ugye minden szabadságot már az esküvő előtt? Ha mire? Arra 12 évkor különbségre? Ha mit képzel ez tulajdonképpen? Úgy szeretem, hogy mindenbe belenyugszom, és minden megaláztatást, minden titkolózást már eleve vállalok. A mennyasszonyomnak titkos útjai vannak, és Gyopáros Béla császári és királyi kamarást nem tudhat meg erről egy büdös szót sem. Ha ő benne nem bízhatom meg, akkor kiben bízzak? A családját nem ismerem. Ha. Ilyenek ezek a fürdőhelyi ismerettségek. Titkos mátkaság, bujkálva találkozunk, az ember szerelmes lesz, elég érkezünk egymásnak, a hetedik mennyországban járunk, tervezgetünk, hogy mikor szólunk a családnak, és egy szép napon észreveszem, hogy rejtett útjai vannak, órákról, délutánokról nem tud elszámolni. Hazugságon kapom, és végül meglesem, hol mászkál ez a lány. Besuhan a Kazinci utcába, és én már hiába lesek utána. Eltűnt egy házban. Végig szimatolom a kapualjakat. Maszatos kölyköt, házmestert kérdezek. Gyanakodva néznek rám, vagy vigyorogva, és nem lehet megtudni semmit. Vissza az utcasarokra. Figyelni, nehogy mögöttem elosonjon. Fél óra. Másfél óra. Két óra. Két teljes óra. Szörnyű két óra. Végre jön. Meglát, elsápad, kérdőre vonom, sír. És nem mondja, csak sír. Hát sírhat is, mert nem mondhatja a mennyasszony a vőlegénye szemébe, hogy a szeretőmnél voltam, ne haragudj. Na de most aztán kész, vége.
Ennyit az előzményekről. Gyopáros Béla császári és királyi kamarás ezek után mit is tehetett volna mást? Egy előkelő étteremben leitta magát. Na, nem a sárga földig, annál egy kicsivel följebb. Ezután mit is tehetett volna mást? Taxiba vágta magát, és elment egy táncos lokálba nők közé. Végül mit is tehetett volna mást? Egy hajnalig nyitva tartó kávéházban kötött ki. Fény, tágasság, finom kávé és száz parfüm illata a cigarettafüsttől opálos levegőben. Nyűjt újságírók, hervadt parkettáncosok, drága, tiszta úrinők, és kihívóan viruló amolyanok. Az egyik ablakmélyedésben egy ismerős forma fiatalember ennek tétován odavicentett. Egy félreeső asztalhoz ült le, szemközt egy szomorúságba burkolódzott lányjal, akinek arcáról gyöngyfolyamként patakzott a bánat. Másik szomszédján háromtagú társaság vigadozott, hosszú nyakú butéliák társaságában. Egy nő, két férfi. Alaposan elázva azt hajtogatta a kopaszabbik.
Hamaros vize folyik csendesen. Maros vize folyik csendesen.
Elhallgathatnál öregem. Csendesebben! Hát hé, hiszen, csendesebben!
Épp azt mondom én is, nem, hogy maros vize folyik csendesen, hanem azt mondom, hogy csendesen!
Undogság, nem? Miért olyan szomorú?
Mindig ilyen vagyok.
Hát azért azt nem hiszem. Én például...
Bocsásson meg, ki kell mennem a ruhatárba.
Ebben meg mi ütött?
Maros vize folyik.
Elhallgass már, te Tóbiás!
Hé, te nekem mondtad azt, hogy Tóbiás?
Neked!
Na, már me azért. Maros vize folyik. Ha nem folyik, nem folyik a maros vize!
Bocsáss meg, kérlek! Galai
a Tisza vécsei ágból. Csak hogy elment ez az undogság, rosszul leszek az ártatlan pofájától. Bocsánat meg, kérlek Alással, hogy Gyula barátom áténekelt az asztalodhoz. Most, hogy ez a bubánatos förtelem már nem zavar, mert ha nem megy el, én kidobom, nincs akadálya, hogy összetoljuk asztalainkat, és megkezdődik, kérlek Alással, fangtán, hogy úgy mondjam, egy Nobel-szófej, vagy, pardon, a szeretőd a hölgy. Nem. Ez esetben még lehet.
Nézd, Gallai, én úgy vádlok téged számomra megtisztelő a meghívásod. Majd átülök, jó? Menj vissza szépen Tóbiáshoz. Előbb egészen ki kell valamit gondolnom. Aztán majd...
Ki gondolsz valamit? Az jó. És ha a gondolat ki van... Te át vagy ülve hozzánk, ez jó.
Ja.
Ott jön vissza a bubánatos.
Tóbiás, elég legyen már. Bocsásson meg, hogy megszólítom. Nem ismerkedni akarok, csak kérem, ne üljön vissza az asztalához. Azok ott megjegyzéseket tettek magára. Miért legyen kellemetlensége, kisasszony, nem igaz?
Miért ne ülnék vissza?
De nem ült vissza. Egy csöppet sem ült vissza. Oda ment ahhoz az ismerős forma fiatalemberhez, és mondott neki valamit. Vagy kérdezett tőle valamit. Gyopáros gyorsan kapcsolt, és intett az ismerős formának, hogy csak nyugodtan mondjon el róla mindent. A lány még áldigált egy kicsit, aztán Gyopáros felé tartott, megállt az asztalánál. Gyopáros kijjebb húzta a másik széket.
Tessék, üljön le.
Köszönöm.
Látja, kedves, illetve szóval nagyon kedves magától, hogy ide ült hozzám. Igen. Én Gyopáros Béla vagyok, császári és királyi kamarás. Nem sértem meg. Eszik vagy iszik valamit? Halló, pincér, még egy poharat.
Meg valamit enni is, ha lehet. Tortát.
Pincér, egy csokoládé tortát is. Habbal. Hab felhőkarcolóval.
Köszönöm.
És most meséljen magáról. Hol lakik például?
A Kazinci utcában.
A Kazinci utcában. Nagyon szép utca, fatálisan szép utca. Én Budán lakom a hegyen. Se jön hozzá?
Fel.
Majd meglátja egy odú, egy várúr odúja. Sok fegyver és sok könyv. Kitűnő likőrjeim vannak, és remek teát tudok főzni. Hát akkor talán mehetünk is.
A lány egész úton alig szól, csak odabújik Gyopároshoz, mint aki nem annyira szerelmet, inkább védelmet keres. Taxi megáll, kulcs, ajtó, folyosó, újra ajtó, minden sötét. Gyopáros átkarolva viszi a lányt a néma homályban. Villanykapcsoló kattan, csillárfény, egy különös alagút mennyezetű hosszú terem. A falakon régi és új puskák, kardok, tőrök, sisakok, polc-polc után, rengeteg könyv, nagy íróasztal. Egy nyitott ajtón keresztül kettős ágy Lajos pompája fénylik elő. A lány kábulva néz körül. Gyopáros élvezi a hatást. A lány körbejár, meg-megtapint egy kardot, kedvesen félrehajtott fejjel megnézi egy-egy könyv gerincét. Tekintete megakad egy aranykeretes fényképen.
Ki ez a nő?
A mennyasszonyom. Megbocsát egy pillanatra, oda teszem a teát. Előbb teázunk.
Mikor visszajön, a lány még úgy áll ott éppen, mint az előbb. Kalapban, kabátban, holdfehér arccal, és már az ajtóból látni, hogy egész testében remeg. A lány tekintetét követve ő is oda néz az íróasztalon álló fényképre, amelyiknek a keretéhez oda van támasztva ugyanaz a kép, keret nélkül.
Mi ez? Beszéljen kérem, mi ez?
A néném.
Ezt nem értem.
Nem érti. Itt a nővérem az íróasztalán, és én feljöttem magához. Magához, ne, mint egy...
Ne sírjon, kedves. Nem kell azért sírni. először csinál ilyesmit. Milyen meggondolatlan. És ha nem belém botlik? Na jól van, most már legjobb. Nincs semmi baj. Nézze, magyarázattal tartozunk egymásnak.
Igen.
Edittel én őszóta titkon jegyben járok. A nyáron ismerkedtünk meg a Tátrában, ahol ő egyedül volt. Nyáron beszélt a húgáról, még a télen is. De egy idő óta csak ugyan nem emlegette. Ma vesztünk össze végképp, nem akarta megmondani, mit keresett. Várjunk csak a Kazinci utcában. Csak nem...
Nálam volt.
Magánál? Persze, igen. Jaj, hogy én milyen ostoba vagyok.
Egy hónappal ezelőtt elmentem az úrról, hogy moziszínésznő leszek. Az apám szigorú. Én nem hittem neki. Mindenki csak azt akarta tőlem. És művészetről senki sem akart velem beszélni. Edith jött és hívott vissza. Én is makacs vagyok. Éltem, még volt egy-két ékszerem. Azt hazudtam Edithnek, hogy már van szerződésem. Nem akartam szégyen szemre legyőzve visszamenni az apámhoz. Én inkább ezt az életet választottam volna. De nem tudom, miért ültem be abba a kávéházba. Én most úgy félek. Könyörgök magának, ne bántsa.
Nem, csak ne sírjon. Hogy túloznak ezek a kislányok? De hogy akart maga olyan lenni. Megszökött egy kicsit, pont. Visszamegy.
Nem megyek, soha.
Ne idegeskedjen. Gondolkozzunk. Iszik egy csésze teát?
Éhes vagyok.
Bravo. A kedves papa azért köztünk legyen mondva nagyszamár. Pardon, csak nem ott torta volt az egész vacsorája.
De...
Hát ez halmatlan. Van itthon sonka, szardinia, tojás, vaj, megreggelizünk. Most 7 óra. 8 előtt nem igen állíthatunk be maga a papához, én Edithhez, szóval van időnk. Nézze, hogy is hívják magát?
Olga.
Persze. Olga, bocsánat, emlékszem. Nem fogjuk megmondani, hogy itt volt. Szóval, hogy itt volt, jó? Mondjuk, hogy én kinyomoztam a maga lakását, és az én boldogságomra való tekintettel, arra való tekintettel, hogy egy császári és királyi kamarás nem vehetne feleségül olyan lányt, akinek a húga művésznő szabad pályán van, megkértem, hogy térjen vissza a szülői házba. Ma reggel mentem magához, és maga rögtön jött is. Rendben lesz így?
Igen. Igen.
Na jó, akkor most megyek és hozom a sonkát, de előbb mutassa meg a táskáját. Nincs-e benne még egy fénykép meglepetés?
Gyopáros pedig, miközben a sonka felé igyekezett, azon gondolkodott, hogy nem olyan ez az egész élet, mintha egy nagyon szűk sikátorban szaladna valaki. A sikátor két fala könnyű selyempapír, egy könnyék mozdulattal át lehet szakítani akármelyiket, csak hogy bal felől tragédiába zuhan, jobb felől végjátékba pottyan az ember. Bizony, ilyen magvas és mélyen szántó eszmék jártak-keltek gyopáros agyában, hiszen császári és királyi kamarás ő, vagy mi a szösz. Persze azért a sonkáról sem feledkezett meg, hiszen azzal együtt kerek a világ. No, nem igaz?
Felvétel 1995-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A következő részt most hallgathatják meg.
A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Lackó Géza, Pest és a nők. Zöld csütörtök.
poféznivel? Maga megbolondult Mitterbacherné. Micsoda bajszli ez? Micsoda kifőzés? Így kezdte. De spenótot akar adni poféznivel. Adja a koszos macskájának. Mi? Nagy csütörtök van. Hát jó, akkor még gondolkodom. Most mit néz? Gondolkodom. Nyavaját a te spenótodon. Zomborban. Akkor letudtunk pár hónapot. A telet Szabadkán húztuk ki. És csak amikor Bajára mentünk, akkor akadt meg a szemem rajta. Persze kiderült, hogy ő már Zomborban szeretett engem, bár hagymát ettem Rómaóban való föllépésem előtt közvetlenül. Rómeó már nincs, Guzmán Laura nincs, csak a hagyma maradt meg. És nagy csütörtök van megint. Parajt ehetek poféznivel, esetleg még két tükör tojással. A Máriáját. Hát érdemes volt. Mert mi a különbség? Mi lehetett volna? Talán most nem itt ülnék a Vedlet mellékutca kopott kocsmájában. Pardon, étkezdéjében. Hanem Szentendrén, saját viskomban. Mint a többi rendes, nyugdíjas színész. Döki a ménkű, lát a jövőbe, ó, Merkúció. Éppen ilyen húsvét készülődött. Várjunk, na, azt mondja, kerek 40 éve, hogy a szabadkai társulattól Győrbe szerződtem. Épp ilyen csípősen enyhe volt az idő. És Laura szeretett. Szeretett. Mennyi e betű? Milyen unalmas szó? Például most szeretem a hagymát és a kövidinkát. Nyugdíjas vérripacs vagyok. Állandó bánatot és bajuszt hordok. Nonni, micsoda szellemesség. Őrjöntünk az utolsó éjszakákon, pedig Laura nem is tudta, hogy elszerződtem Győrbe Somogyihoz. Petróci Sándor hős szerelmes, a győri színház tagja. Hát... hát érdemes volt. Laura szeretett. Az egyetlen, aki igazán szeretett, és én... 40 éve én kirúgtam, mint egy röhes kutyát. A karrieremért. Na, szép egy karrier. Húsvét vasárnap megesküdtünk volna, én meg ott maradok a szabadkai társulatnál, Petróci és Petróciné, nem is hangzott volna rosszul, Rómeó és Júlia. Aztán áttérhettem volna a jellem szerepekre. Laura drámai anya, két gyerek, az egyik filmszínész, a másik rendező. de féltem a láncoktól. Marha. Marha. Most ülök egy vacak kifőzdében, és parajt ehetek pofézlivel, mert szölcsütörtök van. Ha csak ránéztem, fölgyúlt bennem a vér. Erre határozottan emlékszem. Szerettem és féltem tőle. Karrier. Bajá lett az enyém. Laura. Milyen lágy, puha és meleg név. Puha és meleg mellecskéi voltak. És én nem akartam lekötni magam, pedig megfoltozta a harisnyáimat, és herbateját forrázott a könnyen rekedő torkomra. Már akkor együtt laktunk, és éjjel minden csók után kivert a hideg veríték a karrieremért. Virágvasárnap járt le a szerződés, húsvét vasárnap kezdődött az új. Neki tovább Szabadkán, nekem Győrben. Nagy csütörtökön együtt ebédeltünk az áradó Duna mellett, a gát mögött, a Sasban. A Sasban. Gyönyörű nagy ősszeme bután csillogott, hittem akkor. De ma már tudom, hogy nem bután, hanem elragadtatással, belém olvadóan. Aljasul hangos voltam, röhögve zabáltam a spenótot, mint akinek nincs más gondja, csak a tükörtojás, pedig akkor már zsebemben volt a győri szerződés, a vasúti jegy is. Este utaztam. Laura nélkül. Miért nem mondtam meg neki? Miért nem volt bátorságom elébe állni és azt mondani, édes, a karrierem áldozatot kíván, bocsáss utamra. Ehelyett röhögtem, és vidoran zabáltam. Gránátalma térdecskéje a térdemhez ért, és én csak röhögtem, hadonáztam és faltam. Negyven éve, 40 kerek éve, undorító. A csomagokat titokban már kivittem az állomásra. Ott ültünk a Sasban, és én a haját simogattam, nem sejtett semmit. Hit bennem. Megbocsájtasz, Laura, az a Dök Szent Marjai még zomborban elkérte a frakkomat, és azóta se adta vissza. Ma utazik, és én az állomáson ki fogom rántani a táskájából a frakkomat. Estére hazajövök. Ezt hazudtam. Könnyű csókot leheltem a homlokára, és elpárologtam, mint Blinyi herceg, diszkréten, finoman, halkan. Hogy aztán mi történt? Három év Győr, egy év Debrecen, 10 év Kolozsvár, 12 csavargás. Százszor utaztam át Pesten, de a nemzeti nem reflektált rám. Év, 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 szerep, 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 szerető, 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 és így tovább, üres ripacskodás. 40 éven át. A szívemet kiégették a futó csókok, a torkomat kiégette a szesz, agyam, pofám megszikkadt. Laura Medres lett. Kocsija volt. Tüdővésze volt. Ékszerei voltak. És elpusztult. Sokáig siratott, mondták, akik együtt pályáztak vele. Aztán átkozott. Aztán leköpte az emlékemet. És én futottam a karrier után, amely úgy elkerült, ahogy én eldobtam a szerelmet. Ilyeneket gondol egy 60 éves vén barom, akinek nincs Szentendrén viskója, nincs felesége, nincs gyereke, nincs múltja, nincs jövője, csak egy félbe maradt karrierje. No hát, miért nem sírok? Hiszen olyan jól tudtam sírni azelőtt a színpadon. Gyötrelmes dolog. Mit? Telbacherné, hozhatja a spenótot és a paféznit.
Zöld csütörtök. Lackó Géza írását hallották. Közreműködött Avar István. Pest és a nők a gyógyforrásnál.
De hiszen ez pálma. 15 éve nem láttam. Te jó Isten, hogy megy az idő? És most ő is itt a gyógyforrásnál. Hát igen, ő se lett fiatalabb. És az a bál akkor, a bál, amelyiken meg kellett volna kérnem a kezét. Ma is szőke, karcsú. De a szeme alatt kék karikák. Züllött, mint régen. És most már beteg is. Másképp hogy került volna ide. Csak meg ne szólítson. Mert akkor leszámolok vele. Bizony, hogy most megmondom neki. Hiszen egy kicsit épp ő miatta maradtam a legény. Na tessék.
Jó napot, Laci. Megismer?
Kezi csókolom. Ha senki mást, magát akkor is megismerem.
Milyen hidegen ad kezet. Leülhetek?
Parancsoljon.
Önző vagyok. Azért jöttem ide magához. Átnéztem a vendégek névsorát. Csupa kis ember. Maga az egyetlen, akivel szóba lehet állni. Minden tudok. Pestről jött részvénytársasági igazgató. Szóval magának sikerült.
Ha ez sikernek számít.
Hogy mindent megtudja rólam. 2 éve özvegy vagyok. Előzően 5 évig elvált. Fél évi házasság után. Rimaszombatból jövök, gyermektelen. Az uram bíró volt ott. Maga is 200 grammot iszik?
3-szor naponta. Roncs vagyok.
Legyen nyugodt, én is.
Miért mondja, hogy legyek nyugodt?
Mert évek múlva elmondták nekem, hogy magának meg kellett volna kérni a kezemet egy házi bálon.
Nem. Egy nagy bálon.
A Vigadóban.
Most egyszerre emlékszik.
Ennyire meggyűlölt? 15 év után is haragszik.
Na jó. Akkor én most elmondom magának.
Hallgatom.
Táncolni kezdtünk rendesen. Egyszerre megrándult és hozzám tapadt, aztán elhúzódott, mintha valamit eldobott volna. Titkos levélkét. Követtem a tekintetét. Egy kis hadnagy felkapta a levelet. Mosolyogva elsietett. Maga ilyetten nézett rám, észrevettem-e. Aztán egy szerencsekrajcát kért tőlem. Kacér volt. Ültében meglebbentett a szoknyáját. Térdig láttam a lábát. Nem akart velem többet táncolni. Azzal a mulatos nagybátyjával gódorgott a folyósón. Rajta kaptam magukat egy eldugott padon, amint a szoknyáját hirtelen ráborította a lábára. A lábát mutogatta a bácsikájának. Zavart volt, sápadó és neki piruló. Aztán fékevezett jókedvel simult hozzám is, kacagott tánc közben. Nekem elment a kedvem. Fertő szaga volt az egésznek.
Úgy látszik, a férfi butaság és a gazság ellen nem lehet semmit se tenni. Az uram gazember volt, annak a betege vagyok. Maga meg akarja hallani az igazságot?
Az igazságot? Hát azt szeretném. Igen, azt hiszem, szeretném.
A Vigadóba menet leszakadt a harisnyatartom kis gumihengerkéje. Egy krajcára pótoltam, ami tánc közben kiesett a kapocsból, és kigurult a szoknyám alól. A hadnagyocska azt kapta föl, és azzal sietett el. A teremben nem tehettem vele semmit. Végül a nagybácsim élő spanyol fala mögött ott a folyosón sikerült a helyére tennem. Ettől lettem újra jókedvű.
Pálmám.
Ez volt az a fertő, amitől maga megmenekült.
De hát akkor én...
Mondtam, hogy a férfi butaság gyógyíthatatlan.
Pálma.
Csíp.
A gyógyforrásnál. Lackó Géza írását hallották. Szereplők voltak Pagony, Fülöp Zsigmond, Pálma, Györgyi Anna. A felvételt Liszkai Károly és Diósi Sarolta készítette. Zenei munkatárs Szakács Emese. A rendező munkatársa Kuna Mátyás. Szerkesztő Vágó Péter. Rádióra alkalmazta és rendezte Csajági János.
A hangfelvétel 1995-ben készült. A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorában legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.